Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között a falat építő autonóm robotról, a mágnesesség egy újfajta formájáról, a banánhéjból készült alapanyagról, a macskák változatos szemszínének eredetéről, a kelta nyelv legkorábbi emlékéről, valamint a GPS eszközök sokkal pontosabb átételéről. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. A kétnyelvűség segíthet az információk hatékony kiszűrésében első hírünk alapján. Egy másik nyelv beszélése számos változást hoz az agyunk működésében a döntéshozataltól kezdve a memórián át a kreativitásig. Most kutatók megállapították, hogy azok az emberek, akik két nyelven beszélnek, jobban tudják a figyelmüket az egyik dologról a másikra átirányítani, mint azok, akik csak egy nyelven beszélnek és mindig a legfontosabb információkra koncentrálnak. A kutatók a kétnyelvű és egynyelvű emberek közötti különbségeket vizsgálták, a figyelemirányítás és az aktuálisan nem fontos információk figyelmen kívül hagyása terén. Azt találták, hogy a kétnyelvű emberek hatékonyabban hagyják figyelmen kívül a lényegtelen információkat, mint hogy elnyomják vagy gátolják azokat. Ennek egyik magyarázata, hogy a kétnyelvűek folyamatosan váltanak két nyelv között, ezért figyelmüket újra és újra el kell terelniük az aktuálisan nem használt nyelvről. Ha például egy spanyolul és angolul beszélő személy az egyik nyelven beszél, akkor a másik nyelv úgymond várakozik, de továbbra is aktív. A kutatók szerint a tanulmány azt mutatja, hogy nagyobb következetességet kell kialakítani az egynyelvűek és a kétnyelvűek közötti különbségek megértéséhez használt kísérletek során. A kétnyelvűek jobban figyelmen kívül hagyják a lényegtelen információkat, derült ki az imént elhangzott tanulmányból. A továbbiakban a falatépítő autonóm robotról számolunk be. Digitális tervek alapján épített fel kötőanyagok nélküli kőfalat az autonóm célú hidraulikus exkavátor nevű robot. A fal létrehozásában helyben elérhető alapanyagokat, több tonnás kőtömböket és korábbi építési törmelékeket is felhasznált az eszköz. A fal egy teljesen autonóm módon kialakítandó parkban kapott helyet. A robot a szenzorai segítségével 3D-ben feltérképezte a terepet és megkereste a felhasználható sziklatömböket, betontömböket. A speciálisan tervezett eszközei és a gépi látás tette lehetővé a robot számára, hogy felmérje és megragadja a környezetében található követ. Arra is képes, hogy felbecsülje a tömegüket és megkeresse a súlypontjukat, ezek alapján egy algoritmus meghatározza a kő optimális pozícióját, s a robot ez alapján elhelyezi a követ. A robot először elkezdte építeni a falat, majd amikor az már túl magassá vált, földből emelt egy rámpát a fal mellé, és annak a tetejéről folytatta az építést. Számítások szerint egy azonos méretű betonfallal összevetve a robot eszkavátor által felépített kőfalhoz köthető üvegházgáz kibocsátás akár 80%-kal kisebb is lehet, amennyiben az építéshez használt alapanyagok helyben találhatóak, vagy pár kilométeren belüli területről származnak. A hasonló kőfalak megépítése elképesztő munkaigényes volt eddig, de az imént bemutatott robot segítségével gyorsabb, olcsóbb és energiafelhasználás terén is sokkal gazdaságosabb a fal felépítése. A folytatásban maradunk az innovatív technológiai megoldásoknál. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Még több anyag felhasználására képes a következő fejlesztés, amelynek szeme és agya is van. Bemutatták azt a 3D tintasugaras nyomtatórendszert, ami bővíti az elérhető töltőanyagok körét, és elképesztő sebességgel is büszkélkedhet. A hagyományos rendszerek fúvókák segítségével helyeznek egymásra apró gyantacseppeket, amelyeket egy kaparóval vagy hengerrel simítanak el, és UV-fénnyel kezelnek. A folyamat középső eleme a simítás korlátozza a felhasználható anyagok skáláját, mivel a lassan keményedő gyanták összenyomódhatnak és elkenődhetnek. A kutatómunka során viszont létrejött egy új technológia, ami éppen ezt a problémát orvosolja, megszünteti a mechanikus simító alkatrészek szerepét. Az innováció lényege, hogy a nyomtató képes felhasználni a gépi látást, hogy érintésmentes rendszerré váljon. Valós időben szkenneli a 3D nyomtatási felületet, dinamikusan állítja be a fúvókák által leadott gyanta mennyiségét, így biztosítja, hogy minden területre pontosan a megfelelő mennyiségű gyanta kerüljön. 4 nagy képkocka sebességű kamerát és 2 lézert használ a nyomtatási felület folyamatos pásztázására. A látórendszer elemzi az adatokat, nagy felbontású mélység térképet hoz létre, amivel aztán valós időben irányítja a 16 000 fúvókát. Ez majdnem olyan, mintha egy nyomtatót felruháznánk szempárral és aggyal, hogy a szemek megfigyeljék, hogy mit nyomtatnak, a gép agya pedig irányítsa, hogy mi a következő részlet, amit ki kell nyomtatni. A mechanikus simító alkatrészek kiküszöbölése lehetővé teszi a lassan keményedő anyagok használatát. Ez megnyitja az utat nagyobb rugalmasságra és tartósságra, vagy hosszabb élettartamra tervezett, kifejezetten bonyolult szerkezetek precíz additív gyártása előtt. A kutatócsapat olyan összetett roboteszközök kinyomtatásával demonstrálta az eszköz képességeit, mint egy inakkal, csontokkal és puha újbegyekkel rendelkező robotkéz, valamint egy hatlábú, légmentes, sima és merev anyagfelületekkel bíró, járóképes robot. Elképesztő mennyiségű új típusú anyagot lehet társítani a technológiához, ami lehetővé teszi teljesen új anyagcsaládok megjelenését, olyanokét, amelyeket korábban nem lehetett használni 3D nyomtatásban. Előző hírünkből megtudhatták, hogy új technológia forradalmasíthatja a 3D nyomtatást, amelyet látásvezérelt sugárzásnak neveztek el. A mágnesesség új formáját ismerhetik meg a továbbiakban. A mágneses jelenségek elektromos töltésű részecskék mozgásából erednek, és minden anyagnak vannak mágneses jellemzői. A mágnesesség legismertebb formája a ferromágnesesség, amely például a hűtőszekrényhez ragasztja a hűtőmágnest. Ilyenkor az anyagban az összes elektron spinje ugyanabba az irányba mutat. Van olyan mágnesesség is, amikor az elektronok spinjei véletlenszerű irányokba mutatnak, ez a paramágnesesség. Tudósok most a mágnesesség egy újfajta formáját fedezték fel, amikor egy anyag váltakozva ferró és paramágneses is. A kutatók az anyagok mágneses tulajdonságait vizsgálták olyan kísérleti anyagokét, amelyek rács szerkezettel rendelkeznek és tartalmazhat elektronokat. Kezdetben az anyag paramágnesességet mutatott, de ahogy a csapat több elektront adott a rácshoz, hirtelen és váratlan változást mutatott, és ferromágnesessé vált. Érdekes módon ez az elmozdulás pontosan akkor következett be, amikor a rács megtelt elektronnal, ami kizárta azt a kölcsönhatást, ami a ferromágnesességet létrehozza. A kutatók tervei szerint tovább vizsgálják a jelenséget, és szeretnék magasabb hőmérsékleten is megvalósítani azt. A kísérlethez ugyanis az anyagot az abszolút 0 fok fölé kellett lehűteni. A mágnesesség új formájának felfedezéséről hallhattak az imént. Hamarosan a növényvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Egyedülálló adatbázisról értesülhetnek most, amely a Pannon régió flórájának összegyűjtésére irányuló projekt. a Pannonrégió növényfajainak jellegeit és tulajdonságait gyűjtötték össze szakemberek egy adatbázisban. A növényfajok egyedein mérhető, jól körülhatárolható alaktani, élettani vagy életmenet sajátosságokat nevezzük növényi jellegeknek. Ilyen például a levelek mérete vagy szárazanyag tartalma, a magok tömege, illetve a virágzás időtartama. Az adatbázisban a szűkebb értelmű jellegek mellett olyan növényi tulajdonságok is szerepelnek, mint például a növények komplex alkalmazkodását is jellemző ökológiai stratégiák vagy indikátorértékek. Ezen adatok segítségével nem csupán az egyes fajok vethetők össze egymással, hanem a növényközösségek is összehasonlíthatóvá válnak, függetlenül az őket alkotó fajok rendszertani hovatartozásától. A gyűjtemény kialakítása során törekedtek a teljes hazai botanikus és növényökológus szakma bevonására és megszólítására, így a projekt indulása óta sikerült az adathiányok egy igen jelentős részét feltölteni. Az új adatbázis tehát kizárólag a Pannon biogeográfiai régióból származó adatokra támaszkodva foglalja egységes rendszerbe a hazai flóra fajainak jellegadatait és egyéb tulajdonságait. A Pannon régió növényeinek adatbázisáról kaphattak tájékoztatást az előbbiekben. Következő hírünkből kiderül, mi történik, ha banánhéjat használunk alapanyagként. Egy tanulmány megállapította, hogy ha a banánhéjat blansírozzuk, szárítjuk és liszté őrőljük, akkor olyan pékárut lehet belőle készíteni, amelynek ugyanolyan finom, ha nem jobb az íze, mint a búza alapú termékeknek. Ha csak nem vagyunk a vegán főzőblogok elkötelezett olvasója, valószínűleg még sosem gondoltunk arra, hogy banánhéjjal főzzünk. Pedig egy új tanulmány szerint nem csak, hogy teljesen biztonságos, de a tudósok azt is bebizonyították, hogy tényleg jót tesz a szervezetnek. Amikor a fogyasztók a kísérlet termékeit kóstolgatták, arról számoltak be, hogy ugyanolyan elégedettek voltak az ízekkel, mint a banánhéj nélküli süteményekével. Ráadásul ez a csodaszer bőségesen rejt ásványi anyagokat és rákellenes tápanyagokat is tartalmaz. A banánhéja dúsított, a vizsgálatban készült cukros keksz például rengeteg rostot, magnéziumot, káliumot és antioxidáns vegyületeket tartalmazott. Egyetlen hátránya, hogy a túl sok banánhéj liszt hozzáadása kissé barna és kemény sütiket eredményezett, valószínűleg a sok extra rosttól. Amikor azonban a süteményeket 7,5% banánhéjat tartalmazó liszttel készítették, azok állaga jóval kellemesebb egyensúlyba került. Bónuszként ezek 3 hónapig szobahőmérsékleten is jól elálltak a polcon. Bár a tanulmány csak a banánhéj süteményekhez való hozzáadásának következményeit vizsgálta, az eredmények azt sugallják, hogy a banánhéj liszt használatát kenyérben, süteményekben és tésztákban is érdemes megfontolni. Egy korábbi kutatás már megállapította, hogy a gyümölcs sárga héja természetes ételszínezéket biztosít a sütött terméknek, de a bevitt tápanyagok szempontjából is fontos lehet. A szakemberek szerint a búzaliszt akár 10%-ának banánhéj liszttel való helyettesítése magasabb fehérje, szénhidrát és zsírtartalommal gazdagíthatja a sült kenyeret. A gyümölcs héjának fogyasztása nem csak egészséges, de segíthet csökkenteni az élelmiszerpazarlást is. A banán súlyának körülbelül 40%-a a héjában van, és a legtöbbször ezt a tápanyagokban gazdag héjat egyszerűen kidobjuk. Az imént elhangzott tanulmány bebizonyította, hogy nem csak finomabb, de a szervezetre is jó hatást gyakorol a banánhéjból készült liszt. A továbbiakban az állatok élővilágából érkeznek kutatási eredmények. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Külsejük alapján felismerik egymást következő hírünk főszereplői, az afrikai pápaszemes pingvinek. A pingvinek társas lények és nagy csoportokban élnek, részben az egyedi hangjuk segíti őket abban, hogy megismerjék egymást, például a kicsinyüket vagy a párjukat, azonban egy új kutatási eredmény szerint ez nem minden. Az afrikai pápaszemes pingvin a monogán élethosszig ugyanazzal a párral együtt maradó madarak közé tartozik. Az új kutatás során egy római állatkert pápaszemes pingvinjei körében végeztek vizsgálatokat. Bár voltak arra utaló korábbi kutatási eredmények, hogy képesek ezek az állatok külsejük alapján felismerni egymást, azt eddig senki nem derítette ki, mik is pontosan a látható jelek, amik hozzásegítik ehhez a pingvineket. Az olasz kutatók abból indultak ki, hogy a megkülönböztető jegyeknek, feltűnőknek, egyedieknek és az adott állat egyéb tulajdonságaitól teljesen függetlennek kell lenniük, és az állat egész élete során ugyanolyannak kell látszaniuk. A pápaszemes pingvinek fehér mellényén feltűnő fekete pöttyök vannak, ezek mintázata 3-5 hónapos korukra kialakul, és életük végéig azonos marad, ráadásul nem függ az adott egyed életkörülményeitől sem. Az állatkertekben gyakori, hogy a gondozók is a pöttyök alapján azonosítják be az egyes pingvineket, így könnyen elképzelhető, hogy maguk az állatok is kihasználják. A kutatók igazolták, hogy a pápaszemes pingvinek azért viselnek pöttyös mellényt a frakjukhoz, mert ez alapján ismerik fel a párjukat, sőt a kutatók úgy vélik, a kolóniában velük élőket egyébként is felismerik-e minták alapján. Az előző kutatási eredmények igazolták, hogy külsejük alapján képesek felismerni egymást az afrikai pápaszemes pingvinek. A továbbiakban megtudhatjuk, minek köszönhetik a macskák a szemszíneiket. A macskák szemének színe igen változatos, nem csak borostyánsárga és tengerzöld lehet, hanem kék is, illetve számos vadmacskafélének az élénk aranysárgától a szürkéig terjedő skálán változik a szemszíne. Egy új kutatás azt tárta fel, ez minek is köszönhető. Annak ellenére, hogy a macskafélék igen változatos szemszínűek, eddig nem végeztek vizsgálatot erről. Az új kutatásban ezt a hiányosságot pótolták. Végeredményül 52 macskaféle faj és alfaj szeméről készült 279 jó minőségű fotót választottak ki, és csoportosították a különféle szemszíneket. Kiderült, hogy e fajok és alfajok 80%-ának nem csak egyféle szemszíne volt. A kutatók a szemszínt és az érintett fajok evolúciós rokoni kapcsolatait összevetették, hogy kiderüljön, a macskafélék ősének milyen színű szeme lehetett. Az elemzés azt mutatta, hogy az ősmacska valószínűleg barna és szürke szemekkel is rendelkezhetett. A vizsgálati módszer során használt fotók elemzése olyan megközelítés volt, ami elengedhetetlen a kérdésben. Ennek az az oka, hogy bár rengeteg állatról vannak múzeumi példányok, amiket vizsgálni lehetne, az állatok szeme pont nem tartozik a megőrizhető testrészek közé. A kutatók szerint a sokféleség a szürke szín felbukkanásához köthető, a szürke megjelenésével robbanásszerűen megnőtt a lehetséges szemszín változatok száma. Ez miatt lehet, hogy a szürke egy átmeneti árnyalat, amely a színt adó melanin termelésének korlátja miatt jött létre. Ahogy a melanin termelést akadályozta az ezért felelős gén, úgy a macskafélék képessé váltak arra, hogy rugalmas módon fejlődhessen tovább a szemszínük. Egy kínai evolúcióbiológus és a vadmacska szakértő szerint a szemszín és a bunda mintájának színe a melanin termelésen keresztül genetikailag összefügghet, így pedig mint egy melléktermékként is létrejöhetett a sokféle színárnyalat. Az imént felvázolt kutatás a macskák változatos szemszínének eredetét vizsgálta. A folytatásban a tengerek napraforgóját mutatjuk be. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A tengerek napraforgójáról adunk bővebb információt következő hírünkben. A növények, amelyek a fotoszintézis révén jutnak energiához, észszerű okból követik a napfényt, azonban egy tengeri állat is ezt teszi. A jelenség a tengeri rózsa esetében abban nyilvánul meg, hogy karjait a fény felé fordítja, és ebben a pózban tartja. Reggel kelet felé fordulva, alkonyatkor nyugatra nézve teszi ezt, napközben pedig felfelé a nap égi útját követve. Hasonló jelenséget eddig csak növényeknél lehetett látni. Egy kutató véletlenül vette észre a jelenséget, amikor munkába menet elsétált a tengeri rózsa akváriuma mellett. Azt tűnt fel neki, hogy az összes tengeri rózsa egy ablakon beáradó fénysugár felé tartotta karjait. Amikor becsukta az ablak spalettáját, a tengeri rózsák rögtön abba hagyták ezt a viselkedést, s amikor újra kinyitotta, ismét elkezdték a karjaikat a napfény irányába nyújtani. A tengeri rózsa ragadozó állat, a korallok és a medúzzák közeli rokona. Általában a tengerajzathoz tapadva állnak, és planktont vagy apró halat fognak meg a karjaik segítségével. A korallokhoz hasonlóan egyes tengeri rózsák a testükben velük szimbiózisban élő egysejtűek is vannak, és ezek látják el őket cukrokkal. A tengeri rózsát az Atlanti-óceán keleti felében és a földközi tengerben lehet megtalálni. Karjaik vagy szürkésbarnák, vagy zöldek, és a végeik lilásak. A kutatók különböző körülmények közepette végeztek megfigyeléseket az állatokon, rögzítették a fényt követő magatartásukat, és még azt is kiderítették, mi lehet ennek az oka. Megfigyelték a viselkedésüket mind a laborban, akváriumban tartott, mind pedig a természetes élőhelyükön, szabadon élő állatokon egyaránt. Vizsgálatokat végeztek kifehéredett, vagyis az algájától megszabadult tengeri rózsákkal, meg olyanokkal is, amelyekbe a fotoszintézist gátló anyagot juttattak. Az így kezelt állatok egyike se követte a fényt. Az is kiderült, hogy a karjaik ide-oda állítása révén a tengeri rózsa képes akár 40%-kal is csökkenteni az őtérő fény mennyiségét. Ez arra utalhat, hogy a jelenség az esetükben azt a célt szolgálja, hogy elkerüljék a túlzott napfény káros hatását. E képesség lehetővé tette a tengeri rózsa számára, hogy különféle környezeti viszonyok közt is megélhessen. Napfényt követő tengeri állatról értesülhettek az előbbiekben. Egészen más témával folytatjuk műsorunkat, mégpedig a régészet világába kalauzoljuk hallgatóinkat. A kelta nyelv legkorábbi emlékét rejtette a skót kolostor. Maradványainak feltárása szenzációs hír a skót történelem szempontjából. A szakemberek ugyanis úgy vélik, megtalálták a rég elveszettnek hitt kolostor helyét Skócia északkeleti részén. Ez a helyszín ráadásul nem csak önmagában, hanem a skót nyelv története szempontjából is fontos. A kutatók szerint a kelta nyelv ezen formájának legkorábbi példái ebben az eddig elveszettnek hitt kolostorban születtek, valamikor a 11-12. Században. Akadémikusok sokáig azt feltételezték, hogy ezeket a földek birtoklását jelentő bejegyzéseket akkor adták a könyvhöz, amikor a kolostorban volt. Most a régészek úgy vélik, hogy megtalálták az épület maradványait mintegy 80 méterre az apátság romjaitól. A kutatócsapat középkori kerámiát, üvegtöredékeket, egy íráshoz használt eszközt és korabeli saktáblákat is felfedezett itt. A szakemberek szerint ezek a bizonyítékok egy kolostor komplexumra utalnak a helyszínen. A kelta nyelv legkorábbi emlékét találták meg egy elveszettnek hitt skót kolostorban, ezt a felfedezést részleteztük az imént. Hamarosan a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor munkafolyamatáról adunk hírt. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A fúziós reaktor hibái nem várt előnnyel jártak, de hogy pontosan miről is van szó, arról most kaphatnak bővebb információt. A Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor nem az első, és a tervek szerint közel sem az utolsó fúziós reaktor lesz a világon, de jelentősége mégis óriási lehet. A létesítményt szánják az eddigi legnagyobb méretű kísérleti reaktornak, amivel a fúziós energiakutatások hatalmas lökést kaphatnak, és ami kikövezi az ipari fúziós energiatermeléshez vezető utat. A létesítmény építési munkálatai a vége felé közelednek a franciaországi helyszínen, de a reaktor legfontosabb részének összeszerelését nem várt problémák hátráltatják. A vákumkamra, amelyben létrejön majd a plazma és ahol zajlanak a fúziós folyamatok, 9 szektorból áll, és ezeknek a szektoroknak egyikét már le is engedték a vákumkamra üregébe, amikor felfedezték, hogy egy másik szektor hővédő borításán repedések jelentek meg. Elővigyázatosságból a mérnökök úgy döntöttek, hogy nem csak a sérült modulnak, hanem mindegyiknek a borítását ellenőrzik és cserélik, emellett egy másik hibát a 3 elkészült szektornak éleinél detektált méretbeli hibákat is igyekeznek orvosolni, hogy a későbbi hegesztésnél ne okozzanak fennakadást. A hátráltató tényezők egy szempontból pozitív változást hoztak, a szektorok mágneseit a késlekedés miatt tudják majd ultrahideg hőmérsékleten tesztelni, amiért azért nyílik így lehetőség, mert lesz idő megépíteni a teszthez szükséges és ma még nem is létező létesítményt. Az első plazma begyújtását eredetileg 2025-re tervezték megvalósítani, de a javítások miatt több évet is késhet a fúziós reaktor indítása előző beszámolónk alapján. A tudomány mai állása szerint 3-szor pontosabbá válhatnak a GPS eszközök. Meglévő telefonokban és viselhető eszközökben is 3-5-ször pontosabbá válhatnak a GPS alkalmazások egy amerikai mobil számítástechnikai szoftvertermékekre szakosodott vállalatnak köszönhetően, ami kifejezetten a helymeghatározás erősebb, következetesebb működését tűzte ki célul. A mobil GPS pontossága sok szemponttól függ, az épületekről vagy más környezeti objektumokról való visszaverődéstől a műholddal bezárt látószögig. A cég szakemberei azzal az ötlettel álltak elő, hogy mi lenne, ha minden mobiltelefont bázisállomássá alakítanának, és az azokból nyert adatok segítségével küszöbölnék ki a fizikai tényezők okozta anomáliákat. Az új megközelítéstől azt várják, hogy a meglévő viselhető és mobil eszközök 3-5 méteres pontossága kevesebb, mint 1 méteresre javul. A szabadalmaztatás alatt álló technológia a műholdas mérések több eszközön keresztül történő összekapcsolásával operál, ami példanélküli helymeghatározási pontosságot, megbízhatóságot és hibajavítást biztosít úgy, hogy közben garantálja az erős felhasználói adatvédelmet is. A megoldás lényegében minden GPS-szel ellátott mobil eszköz számára lehetővé teszi, hogy a funkció egyszerű telepítésével és beágyazásával megnövelje a beépített GPS pontosságát. Utolsó beszámolónk a GPS eszközök sokkal pontosabb átételét vázolta fel. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy a kétnyelvűség segíthet az információk hatékony kiszűrésében. Megtudhatták, hogy új technológia forradalmasíthatja a 3D nyomtatást. Hallhattak a Pannon régió növényeinek adatbázisáról. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy külsejük alapján is felismerik egymást az afrikai pápaszemes pingvinek. Szó volt a napfényt követő tengeri állatról, valamint ismertettük a fúziós reaktor hibáit, amelyek nem várt előnnyel jártak. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!